Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az igét, amelyet a prédikáció alapigéjeként egyházunk kijelölt a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapra. Megírva találjuk ezt Habakuk próféta könyve második fejezetében az első verstől a negyedikig a következőképpen. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelve, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni, mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér és nem csal meg. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hite által él. Amen. Foglaljunk helyet. Ja. Jó, hogy mégis elénekeltük, hogy szívem csendben az Úrra figyel, és nem nekem fogadott szót a gyülekezet, mert hogy pontosan ilyesmit olvastunk itt is, hogy valaki figyelt az Úrra. Ki is ez a valaki, aki itt figyel az Úrra? Habakuk próféta könyvében van ez az ige, és tulajdonképpen ez egy igen rövid, három fejezetes könyv, amit hát ez a próféta abban az időben írt, amikor Isten népére a fogság, a babiloni fogság várt. Jeremiás próféta kortársa volt, de sok prófétához nem hasonlítható módon tulajdonképpen ő nem igazán azt a fajta prófétálást végezte, amit a többi próféta, hogy közben járó volt Isten és a népe között, hanem őt tulajdonképpen azt írja le ebben a három fejezetben, hogy miről beszélgetett Istennel. Kérdései voltak Istenhez. Persze a néppel és azzal az időszakkal kapcsolatban, ami körbevette őket, de gyötrő kérdései voltak, amiket ő Istennek feltett, és időnként várt a válaszára. Időnként várni kellett arra, hogy megkapja az ő válaszát. Van-e türelmünk Isten válaszára várni, ha egyáltalán szoktunk kérdezni? Nem csak a prófétának volt a dolga, bár ő ezt küldetésének vette, hogy beszéljen a nép ügyéről, az akkor a népre nehezedő terhekről, hiszen látta, hogy mi történik. De hiszen mi is látunk. Látjuk a saját életünket, látjuk a körülményeket, amik körülvesznek bennünket. Van-e kérdésünk, amivel nem máshova szaladgálunk, hanem amivel megállunk az Úr előtt? A próféta kérdése Az előző fejezetben van benne. Ha végigolvassuk az első fejezetet, akkor találjuk magát a fejezetet olyan kérdőszavakkal, amikkel sokszor a gyerekek szoktak bombázni bennünket, ostromolni. Meddig, Uram? Miért, Uram? Mikor? A prófétát is gyötrik ezek a kérdések, és beleolvasnék azért ebbe az első fejezetbe, hogy figyeljünk egy kicsit oda arra, hogy milyen kérdései voltak Isten előtt a prófétának. Egyrészt ennek a fejezetnek az a címe, hogy fenyegető jövendőlés, próféta látomása ezzel kapcsolatban. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Ismerős ez a kérdés. Szoktunk mi is így megállni, azt gondolom, talán a leggyakoribb kérdéseink az ilyen típusú kérdések. Én imádkoztam, meg imádkozok minden reggel, meg este. Minden baj idején is imádkozok. És csak úgy csendesen azért oda jöhet a kérdés magunkhoz, minden jó dolog idején is imádkozunk, hálát adunk, vagy akkor elfelejtkezünk az Isten elé állni. A próféta odaállt Isten elé, és mondja is, hogy mi miatt áll ő elé, kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segít. Hányszor mondjuk, hogy imádkoztam én már ezért is, meg azért is Istenhez, de ő nem segített. Eltelt a 24. óra is, és ő nem hallgatta meg kérésemet. Valamiképpen ez a próféta is hasonlóképpen kesereg és panaszkodik. Nézzétek a népeket! Ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez, mondja nekik Isten napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnénk. Tehát Isten válaszol is, elkezdi felmerni a fejüket. Nézzetek körül, nézzétek meg, mi az, ami körülöttetek történik, és úgy maradjatok talán tovább előttem imádságban. Mert hogy nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátsza az igazat, ezért hoznak igazságtalan ítéletet, látja ezt a próféta is, meg Isten is, akihez ő imádkozik. És akkor most Isten mozdul, és az történik, ami a folytatásban így van, hogy mert most útnak indítom a káldeusokat, ezt a kegyetlen és szilai népet. Rettenetes, félelmetes ez a nép, önmaga szabja meg törvényét és méltóságát. Vétkes ő, mert a saját erejét isteníti. Szilaj, erőszakos nép az, aki ott áll, az ő országuk, a nép határánál, támadásra készen. Ilyen néppel akarja Isten az ő népét megítélni. Az egyik legvadabb, legerőszakosabb, legdurvább nép volt a Babilon, a káldeusok, akiket itt így nevez. Babilon népe, a káldeusok kegyetlenségei ismertek voltak, és rettegtek tőlük az emberek. És ez a próféta azt látja, hogy hát az én népemnek van Istene, hiszen Izrael népének az Ura, az ő Istene, megfordítva is igaz, Istene az Úr. Az az Isten az ő Ura, aki egyedül ezt a népet vette hatalmába, és egyedül erről a népről mondja azt, hogy az én népem vagytok. Emlékezzünk csak a heti ígére. Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr, a nép, melyet örökségül választott magának. Tehát egy olyan nép, amelyet Isten örökségül választott magának, és boldognak mond az ige, az a nép most szembe találja magát azzal a veszedelemmel, amit az egyik legistentelenebb nép, amiről a Biblia szól, jelent számára, ott áll az ő közelükben. Készen arra, hogy rajtuk nem akármit, Isten ítéletét hajtsák végre. Nem az egyetlen hely ez, ahol ilyennel találkozunk az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is. Isten népe számára is készen van az ítélet. Hát miért? Hát ő nem az istentelen nép, mint a babiloniak, meg előtte az asszírok, meg az egyiptomiak, akik körbevették sokszor ellenségként, sokszor meg oda menekültek segítséget kérni. És ez az egyik nagyon fontos ok, hogy Istennek a választott népe, akit szeretett, akiről ő úgy beszél, hogy boldog nemzet vagytok, mert én vagyok a ti uratok, és ugyanakkor én vagyok a ti istenetek is. És ez a nép mégis más istent keresett és keres magának. Nem olyan régen hangzott el szintén igehirdetésben Izrael népének az a szörnyű vétke, amit akkor cselekedett, amikor Isten kivitte őket a fogságból, Egyiptomból. Most újra fogság előtt vannak, mert hogy Egyiptom után is olyanokat cselekedtek, amiket újra csak ítélnie kellett az Úrnak. Rögtön a kivitel után, mikor Mózes fölmegy a hegyre Isten szavára, hogy megkapja tőle a népének szóló törvényeket, a saját népének szóló üzenetként megkapja Mózes. És Mózes keményen átéli azt a 40 napot, étlen, szomjon, Isten színe előtt, az ő parancsolataiért, az ő törvényeiért. És még Mózes ezen fáradozik, hát a nép belefárad. Mibe? A várakozásba. Az Istenre és az Isten emberére való várakozásba. Mert hogy Mózes nincs, eltűnt, mennek oda Áronhoz. Eltelt már annyi idő, és nem jön Mózes. Hát akkor mi kell a népnek? Csinálj nekünk, Áron, Istent. És akkor egy kicsit megállva újra magunkhoz fordítva az ige mondani valóját, vajon nem úgy vagyunk-e mi is nagyon sokszor, hogy imádkoztam, de én már belefáradtam az imádságba. Sokan mondják, nem megyek többet templomba, nem imádkozok többet, nincs annak értelme, de sokan mondják, hogy meg is halt talán az Isten, nem hallja az én szavamat, ezért nem törődök vele többet. Volt egy nagy nem törődés az Istennel, már jóval előbb, Mózes nép előtt is, amikor választott az ember más Istent. Ugye a paradicsomban, amikor csodálatos körülmények között közvetlenül teremtője, alkotója mellett élhetett, és akkor is hallgatott arra a szóra, amelyik elcsábította az ő alkotójától, és választotta azt, aki kínálta őt sokkal nagyobb jóval. Ugye a kígyó képében megjelenő Sátán, sokkal többet én adok én neked annál, amit az Isten adott neked. Azóta is receptje és módszere a Sátánnak. Gyere ide, itt többet fogsz kapni. Hagyd az Isten tiszteletet, ott nem kapsz olyan fontos dolgokat. Menjél inkább, és számtalan kínálata van. Talán emlékszünk arra a történetre is Isten igéjéből, amikor a király nagy vacsorát készít, mennyegzőt készít az ő fiának, és elküldi az ismételt meghívást, mert egyszer már elküldte, hogy ti ott lesztek a meghívottak között. És most elküldi az ismételt meghívást, és abban az szerepel, hogy kész a vacsora, gyertek a mennyegzőre. És akkor akik megkapják ezt az ismételt, emlékeztető meghívást, azok jönnek a kifogásokkal. Hogy földet vettem, el kell mennem ugye megnézni, és hasonló hétköznapi dolgok, feleséget vettem. Pont akkor van annak az ideje, amikor előre megkapták, mondom a mai szóval, az időpontot a mennyegző dátumára. És most gondoljunk bele, olyan sokszor hallottam hívő keresztény testvérektől, nem tudok menni bibliaórára, időpontom van. A fodrászhoz, a fogászhoz, a nem tudom én kihez, más időpontom van, és az fontos. És lehet, hogy nagyon lényegtelen és könnyen megváltoztatható időpont, de fontosabbnak tűnik az ember számára, mint az, hogy én elmenjek, odaálljak, ahol majd az Isten szavát fogom hallani. Habakkuk prófétáról azt olvassuk, hogy őnek is voltak gyötről látomásai is, akár arról, hogy mi várhat erre a népre, ha itt áll ez az ellenség. De ő mégis azt mondja, hogy odaállok Isten színe elé. És a második fejezet, a mára kijelölt ige igazából így szól, így kezdődik, őrhelyemre állok, odaállok a bástyára. Az Isten emberének van Istentől kijelölt őrhelye, ahol neki vigyázni kell. Talán ezt a szót ilyen értelemben nem használjuk ilyen gyakran, de vigyázni kell Isten szavát meghallani. Az ő szavára úgy vigyázni, hogy el ne mulasszam, hanem ott legyek, amikor majd ő szól. Hiszen kérdeztem, hát akkor várjak a válaszára. Ha mi kérdezzük, most kérdezem én, miért nem várjuk meg a válaszát? Türelmetlenek vagyunk. Fontosabbá lesz nekünk az, hogy menjünk egy gyorsan kapható, talán kedvünk szerint valóbb válaszra. Hiszen ez a próféta is kesereg azon, hogy pont ezzel a szörnyű néppel akarod az ítéletet, a te népeden gyakorolni, a választott népen. Hogy lehet, hogy pont egy ilyen néppel ítéled el a te népedet az ő bűnei miatt? Az a nép, arról még ezt a mondatot is elolvastam itt az előző fejezet közepéről, vétkes ő, mert a saját erejét isteníti. Hát mennyi ilyen Babilonhoz hasonló nép van ma is, aki csábít, gyere hozzám, nálam van az erő, nálam van a jólét, nálam van a jókedv, a biztonság, tele vannak a felénk szóló üzenetek, ilyenfajta csábításokkal. És a mi fülünk meghallja ezt a hívást nagyon sokszor. Nagyon fontos, különösen, de nincs korosztály, amelyiknek ne szólna ez. Fiatalok, vagy éppen öregek, meghallottuk-e azt a hívást, ami Isten hívása felénk? Oda állunk-e az őrhelyre, amit nekünk jelölt ki? És ez nagyon sokféle lehet. Nem csak a szószék, ahonnan Isten igéje hangzik, hanem minden felelős helyzet, amiben nekünk Isten szavát tovább kellene adni. És akkor itt rögtön mondhatjuk, hogy szinte minden ember valamilyen családban kapott őrhelyet. Apaként, anyaként, nagypapaként, nagymamaként nekünk ott van az őrhelyünk, ahol tovább kellene adni Isten szavát, ha tudnánk. Ha meghallottuk volna, ha odafigyeltünk volna, oda álltunk volna időben mindig a magunk helyére. Mert hogy megvan annak az ideje, hogy bizonyos szavát, válaszait megkapjuk az Istentől kapott válaszok, hogy eljussanak hozzánk. Már a fiatal ember, akinek pályát kell választani, odaáll-e az akkor neki kijelölt helyre, és megkérdezi-e azt, hogy Uram, mit akarsz, hogy én válasszak, amit én akarok? Sose felejtem el, mikor két kis unokaöcsém mondta, mikor kamaszkorukban rákérdeztem, hogy csak olyat, amiben nagyon jól lehet keresni. Lehet, hogy nem ezt hallották otthon, de mégis ez volt bennük, mert egy csomó felől ezt erősítették bennük, hogy ahol majd sok lesz a fizó, oda megyek olyan pályára, hogy mire szán engem az Isten, azt tudom-e. Sokszor a szülők is elkezdik a gyermekeiknek az útirányt mutatni. Neked orvosnak kell lenni, mert én is az vagyok. Ilyen ismerettségem is volt, ahol egy lányt orvosira küldtek el, és majdnem belebetegedett a kudarcaiba, a tanulásába, mert a szülei orvosok voltak. És elvárták volna tőle, hogy ő is az legyen. És volt egy kis évfolyamtársa, aki meg nagyon szerette ezt a pályát, ezt az egyetemet. Jól érezte ott magát, tanult, és csupa élmény volt neki, amiket az emberről addig tanulhatott. Isten hívő volt ez a valaki. Komolyan hitte. Az ő Istenét, az ő Urának tartotta, és nagyon sok csodát talált abban az alkotó munkában, amit Isten a földi emberben és az őt körülvevő környezetben végzett. Az a másik évfolyamtársa azt gondolom nem volt ilyen mélyen hitben, és nem kereste azt, hogy Isten mit akar, de belebetegedett abba, amire a szülők próbálták őt nem durván, de mégis kényszeríteni. Aztán egyszer csak az intelligens szülők megértették, nem ide kell a mi gyermekünket erőltetni. És ő mondta is, hogy én tanár szeretnék lenni. És átment a tanári pályára, és azon a pályán boldogan teljesítette a követelményeket, a feladatokat. Ő sem kereste a szüleihez hasonlóan igazán, csak egyet tudott, hogy itt nincs az én helyem. Az orvosin nincs az én helyem. Aztán később, ha Istent is elkezdte keresni, azt is megkérdezhette, hogy de akkor hol van, Uram? Isten nagyon sokszor szeretne így terelgetni bennünket, odaállítani, ahol aztán ő a további utat is tudja nekünk mutatni. Vajon hol vagyunk mi? Olyan helyen, ami őrhely az én számomra kijelölt őrhely, arra nézve, hogy keressem az Isten szavát. És ezt lehet, hogy mások mutatják meg. Más eszközöket használ Isten ebben. Talán egy hittantanát, talán egy tanárnőt, mint az én életemben is volt, aki aztán nekem is segített abban, hogy az őrhelyemre kerüljek, és én magam is keressem Isten szavát. Talán egy hívő szülő, aki szintén megmutathatja, hogy hol van mondjuk egy fiatalnak az őrhelye, de bizony el lehet jutni odáig is, akire én most hirtelen emlékszem, hogy elmúlt már 80 éves idősek otthonába volt abszolút vakon, de hallani tudta Isten igéjét, és azt mondta, hogy én még eddig soha nem olvastam, és nem hallottam Isten igéjét. És ott az öregek otthonában, napi áhítaton elkezdte hallgatni Isten igéjét, és nagyon szomjas lett rá. Ilyen is elképzelhető, hogy megengedi Isten, hogy akkor legyen ideje annak, hogy ő meghallja szavát. Isten szava, kijelentése, itt ezt olvassuk róla, amikor ez a próféta elkezdte várni és figyelni, hogy Isten ilyen mondatot mondott neki, ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér. Tehát jött egy kijelentés, amelyik ott akkor nem a pillanatról, hanem a közelben várható eseményekről szólt. És ez nem más volt igazán, mint Babilon sorsa, az ellenség sorsa, aki a közeljövőben meg is kapta a maga ítéletét. Összeomlott a földi Babilon. Eljött az az idő, amikor volt tőle erősebb nép, és aki fenyegetett egy tőle gyengébet, az most fenyegettett helyzetbe kerülve tulajdonképpen összeomlott, az ő hatalmát elveszítve megszűnt a nagy Babilonnak lenni. De amikor mi a nagy Babilont emlegetjük, akkor eszünkbe juthat, akik bibliaismerők, hogy a Jelenések könyvében is szó van a nagy Babilon bukásáról. És ez a nagy Babilon nem más, ott egyértelműen elmondja az ige, hogy az ördög lakhelye. Akár a földi élet, ahol az ördög teheti, amit ő úgy gondol, hogy tenni akar. Mert lesznek hozzá eszközei. Kik lesznek az eszközei? Hát mi az emberek? Nem valami tárgyi dolgokat választ, hanem embereket keres, akik eszközei lehetnek, amíg csak neki ideje van arra, hogy munkálkodjon, hogy cselekedjen. De eljön az idő, mondja Isten igéje, már itt. Sőt, a folytatásban az van, hogy ha késik is, várt türelemmel azt az időt, amikor akár a történelmi Babilon, akár a nagy Babilon, az ördög lakhelye, tulajdonképpen e világ mostani formája is egyszer csak véget ér. Úgy gondolom, hogy nagyon sokféle módon hirdetik ezt ma. Filmekben jajveszékelnek emberek, emberiségek a tönkremenéstől, az ijesztő dolgoktól, a katasztrófák tömkelegétől, amiket úgy látnak, hogy ez a világ vége. Eljön ennek a világnak a vége, de előtte eljön az is, aki kiemeli majd az ő védett népét ebből a világból. És ez az Úr Jézus, aki a királyok királyaként jön majd el, és áll oda azok mellé, akik az ő védelmét élvezik. mert az ő népéhez tartoznak. Hát kik azok, akik az ő védelmét élvezik? Itt olvastuk befejező igeként azt a ige verset, amelyik tulajdonképpen kulcs verse ennek a prófétai könyvnek, és ez így hangzott: az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Aranymondásként ezt nagyon sok hívő gyermek, fiatal és felnőtt megtanulta. Az igaz ember az ő hite által él. Lesz idő, amikor eljön annak az ideje, hogy az Úr visszajön, és az igazakat kiemeli. Nem engedi a pusztulásba. És hát kik azok az igazak? Hát nem azok, akik a saját erejüket istenítik, mint ahogy olvastuk. Nem azok az igazak, akik a maguk igazában bíznak. A legtöbb konfliktusnak alapja az, hogy mindenki a maga igazát hajtja. Ha összeveszünk, hétköznapi szóval mondva, vajon nem az alapja-e, vagy az oka, hogy nekem van igazam, nem neked, de mégiscsak nekem van igazam, ismerjük a nemrégen olvasott történetet Salamon király életéből, amivel bemutatja az ő Istentől kapott bölcsességét, amikor két asszony áll elé, és mind a ketten gyermeket szültek, és az egyiknek a gyermeke meghal az éjszakában, és reggel odaállnak, vagy másnap a király elé, hogy tegyél igazságot, mert ez az asszony velem együtt szült, és az ő gyermeke meghalt, az enyém pedig él, és kicserélte a gyermekeinket, és mellém fektette a halott gyermeket. Ugye milyen sötét, gonosz dolgok voltak már abban az időben is. Mellém fektette a halott gyermeket, és elvitte maga mellé az élőt. Tegyél igazságot, és elkezdenek civakodni, szinte hajat tépve, hogy enyém az élő, vagy tiéd az élő. És akkor Salamon hogy teszi a bölcsességet? Azt mondja, hozzatok egy kardot, vágjátok ketté az élő gyermeket, és legyen egyik fele az egyiké, másik fele a másiké. Nyilvánvaló, hogy kiugrott az igazság, vagy az igaztalanság, mert aki a gyermek, az elkezd könyörögni, hagyjátok életben. Mert az igaz ember az életet igenli, és nem azt mondja, hogy vágjátok csak ketté. Aki a hazug volt, aki nem az igaz úton járt, és ment oda a bíró elé, ment ő is oda, büszkén a bíró elé, de ott kiderült, hogy kié tényleg az élő gyermek. Volt hozzá ilyen bölcs bíró. Salamonnak adott az Isten ilyen bölcsességet. És nagyon sokszor mi is keresünk bölcs bírókat. Tanácsolj egy jó ügyvédet nekem, mondjuk talán, hogy az ügyem mellé álljon. Olyan jó volna, ha nem földi ügyvédek között kellene válogatni, és keresni azt, aki majd az én javamat munkálja. Mert van egy sokkal hatalmasabb valaki, aki a mi javunkat akarja munkálni, ha mi ezt komolyan vesszük és elhisszük. A mi javunkat akarja munkálni, és amikor eljön az a bizonyos, nagy, végső ítélet, akkor azt fogja majd mondani: gyertek én, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely nektek készítetett. mert az a másik az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Isten bennünket az ő országába akar beemelni, mert ott van a nekünk teremtett igazi hely, amely örökké való helyünké lesz. A földi életben van, általa kijelölt őrhelye már az Isten gyermekének, ahol Habakuk módjára oda kell állni az ő színe elé, és várni az ő szavát, hogy azt tovább adhassa másoknak. Olyan sokan állnak meg életük végén úgy, hogy bár másképp éltem volna, bár másra tanítottam volna a gyermekeimet, bár vannak, akik meg azt mondják, hogy én nem erre tanítottam, én mindig csak jóra tanítottam magukat, őket, mert hogy ő magát jónak tartja és jónak látja. Aki elbizakodott, mondja Isten igéje, na nem az az ember, aki mellé ő oda fog állni, hanem ő amellé áll oda, aki nem a maga igazából fog megigazolni, hanem Isten által küldött megigazítót tartja az ő igazítójának. Úgy is nevezzük ezt könnyebben kimondható névvel, megváltómnak, aki megvált engem a kárhozattól, az örök nyomorúságtól, és elvisz az ő országába. Miért? Mert mégiscsak én vagyok az igazabb, ugye mondtam, hogy én vagyok az igaz? Nem azért, hanem azért, hogyha elfogadtam, hogy ő a megváltóm, azért halt meg a kereszten, hogy ne nekem kelljen, és az ő igazságáért állhatok meg, és lehetek Isten jelenléte színe előtt megigazított ember. Nem a magam igazáért, nem a magam isteni voltáért, ahogy itt ez a nép magát istenítette. Tele van ez a világ azzal, hogy istenítik magukat, vagy Istent keresnek, más hitetlen népek példájára, és lesz esetleg, mert nem fejeztem be Mózes népénél azt a történetet, hogy végül aranyborjú előtt borulnak le. Öntetnek Áron főpappal aranyborjút a saját arany ékszereikből, és azt mondják, hogy Izrael, ez a te Istened. De sok Istent mutatnak nekünk ma is mások, más vallások, más népek, hitetlenségben élők, más gyülekezetbe járók. De ki az igaz ember, akinek Istene az Úr? Boldog nemzet, igaz nemzet az lesz, akinek az ég Istene az Úr, aki nála keres oltalmat, nála keres megigazítást, nála keres menedéket. Hol keresünk mi menedéket? Minek tartjuk mi magunkat? Hogyan védjük magunkat? És meg akarjuk-e igazán érteni azt, hogy a becsapó, a sátán ma is milliókat csap be, a folytatásban, ha valaki veszi a fáradtságot, majd elolvashatja, így kezdődik a következő versszak, hogy bizony a bor megcsal, mennyien keresik a részegségben a maguk boldogulását, megnyugvását, békességét. És folytatódik, hogy mi mindenben lehet keresni, de meg nem találni, mert mindaz becsap. De Isten szavát keresve, az lehet a kincs az életünkben, ahhoz menekülhetünk újra meg újra vissza. Uram, mondd a te szavadat, mert megtapasztaltam, hogy egyedül arra jó odafigyelni és abban bízni. De ezt el kell egyszer kezdeni. Aki sose próbálta ki, az nem tudja újra próbálni, az nem tudja másoknak se tanácsolni, de aki elkezdte ezt az utat járni, az tudja majd másoknak is kínálni ezt, hogy vigyázzatok ti is az Úr szavára. Ne más szó legyen az irányadó számotokra, ne a magatok esze, ne önmagatokban bízatok, hanem abban az Úrban, aki annyira szeret titeket, ahogy a jól ismert aranymondásból tudjuk, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez itt az Ószövetségben úgy van, az igaz ember a hite által él. És ezt a rövid mondatot még háromszor idézi majd az Új Szövetség, mert nincsen fontosabb attól, mint hogy higgyünk az Úrban, aki megváltott, aki megigazított bennünket, és akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Nem a magunk törvényeiben, a magunk igazában, hanem az ő nekünk megszerzett igazságában. Lehet majd nekünk is boldog életünk, és lehetünk ott abban az országban örökké, ahol teljes a boldogság, mert vége lesz minden nyomorúságnak, vége lesz Babilonnak, Egyiptomnak, vége lesz az istentelenségnek, és ott örök öröm lesz a mi fejünkön. Befejezésül elolvasom azt, ahova Habakuk eljutott, miután végig hallgatja, és végig gondolja azt az öt jajszót, ami utána következik a harmadik fejezetben, jaj azoknak, és ez szól az istenteleneknek, a mértékteleneknek, a bálványimádóknak, felsorolja sorba, hogy kiknek lesz jaj. És ez fáj tudni, hogy jaj lesz nekik. De ő mégis eljut odáig, hogy ezt mondja, de én vigatozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Mert az Úr lett az ő szabadítója, Isten lett az ő vigasztalója, és ő már nem kesergő éneket mond, nem panasz éneket mond, hanem magasztaló éneket. De ehhez olyan emberre van szükség, aki panaszkodóból magasztalóvá válik. Istent magasztalóvá, nem önmagát. Istent magasztalóvá. A világ tele van panaszkodó emberekkel, és kevés a magasztaló. De jó lenne, ha beállhatnánk mi is a magasztalók sorába, és ne a panaszkodókat szaporítsuk. Kimenve a templom ajtón, vagy belépve otthonunk ajtaján, már is a panasz törjön ki belőlünk, hogy hát, de megint mi van? Hanem legyünk azok, akik magasztalják az ő Istenüket és Urukat, és akkor az ő részük is ott lehet majd, a mennyei dicsőítő kórusban, ahol az Istent magasztaló ének fog egy örök életen át zengeni. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy úgy ismerhettünk meg téged a te igédből, mint aki az ember javán munkálkodt, mióta elkezdted ezt a földi emberséget követni, és fáradozol azon, hogy ne a gonosz csábítására hallgasson, hanem a te szabad lehessen fontossá számára. Urunk, te ismersz most itt minket, hogy hányunknak fontos igazán a te szavad. Kérünk, mennyei édesatyánk, könyörülj meg rajtunk, hogy tehessünk félre minden hiába való szót, minden becsapásra való hívást, hanem hadd keressük az egyetlen igazat, a te szavadat, amelyik bennünket olyan életre hív, amelyikben majd nem csalódni kell, hanem amelyikben valóban örök életünk és örök boldogságunk lehet. Köszönjük, hogy így állhatunk meg előtted, és várhatjuk mi is türelemmel a próféta módjára a te hozzánk szóló szavadat, és segíts megjegyezni ma is azt a mondatot, azt a szót, amelyet a tiédként vihetünk tovább másoknak, hogy továbbadhassuk nekik is, hogy az igaz ember pedig az ő hite által fog élni.